Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a Populorum Progressio szerint ennek a világot fenyegető zsákutcának az elkerüléséhez, amelyről legutóbb beszéltünk, a kizsákmányolástól, a nyerészkedésről való megszabadulásra, tudásra, kultúrára, a javak nagyobb bőségére és igazságosabb elosztására van szükség, arra, hogy az emberiség a közjavára és békéjére törekedve úgy sokszorozza meg javait, hogy abból, hiszen az ember képességeinek hála van, lehet belőle elegendő, mindenkinek jusson. Ezért nem véletlen, hogy a katolikus társadalmi tanításnak visszatérő témája a javak egyetemes rendeltetésének gondolata, aminek Isten szándéka szerint alá van rendelve minden egyéb, a nyereség, a haszon, a tulajdon, amelynek a Szent Atya megfogalmazása szerint nem a birtoklási jog címe, hanem a minden ember számára való haszna a meghatározó. Alapvető jog ugyan a magántulajdon, hiszen annak dinamikájában valósul meg a magamért és másokért való gyarapodás elemi lendülete. Ám ha a magántulajdon, a magánönzés és a magánnyerészkedés puszta eszköze csak, az sem mond ellent a természetjog elveinek, ha a közösség veszi kézbe azt. Államosít, állami felügyeletet gyakorol, a tulajdonból szerzett jövedelem felhasználása ugyanis nem hagyható rá az emberek szabad döntésére. Erre pedig szinte természetesen a liberális piacgazdaság, a benne testet öltő vadkapitalizmus kritikája következik, de még a fogalom használata nélkül a ma is napirenden lévő offshore cégek világára is ráismerhetünk. A nyereség és a haszon világát az teszi helyre, ha a munkavilága felől közelítünk, amiben az ember Istentől akarta lényege ölt testet, aki a munkát megáldotta és akarta. Ám azt is figyelembe kell venni a Szent Atya szerint, hogy a munkának két irányú hatása van. Egyrészt, mivel pénzt, élvezetet, hatalmat ígér, egyeseket önzésre csábít, másokat meg lázadásra. Másrészt azonban kifejleszti a hivatástudatot, a kötelességérzetet, a mások iránti szeretetet is. Kicsit úgy is fogalmazhatjuk ezt, hogy a munka egyszerre áldás és átok, forrása a gazdaságnak és a szép emberi életnek, de ha csak önző hatalom kísértés lehet arra is, hogy az ember az erőszak erejével vessen véget a benne fölébe kerekedő hatalomnak, akár a munkapadnál, akár az állami életvilágában, amire a 60-es évek puccsokkal, belháborúkkal, forradalmakkal és ellenforradalmakkal megtűzdelt világában a Szent Atya számtalan szomorú esetet ismerhetett. Erre a helyzetre felelt a forradalomról szóló, azóta sokszor idézett, akkor napi kérdésekre felelő tanítása. Mindenki nagyon jól tudja, a forradalom, kivéve a nyilvánvaló és huzamos ideig fennálló diktatúra esetét, amely az elemi emberi jogokat sérti és az adott országban súlyosan károsítja a közjót, újabb jogsértéseket szül, újabb egyenlőtlenségeket gerjeszt, és ezzel az emberek újabb mészárlására tüzel. Márpedig egy rossz helyzetet, bármennyire valóságos is, nem szabad olyan módszerrel elhárítani, amely még nagyobb bajhoz vezet. Nem a változatlanság melletti kiállás volt ez a pápa részéről, bár sok vád érte miatta. Amit javasolt a fejlődés szolgálata, maga is merész, a világot gyökeresen megújító változásokat követel. Ilyen lehet főleg a fejlődő világországaiban az, ha nem a szabad piac játékszerévé vetik oda a gazdaságot és a társadalmat, hanem felelős tervezés és okos programok igyekeznek elérni, hogy a hátrányok, a nyomor elenyészen. Politikai terminussal élve, 6. Pál javaslata a mérsékelt reformizmus útján halad, amikor az írástudatlanság általában a tudatlanság leküzdéséről, a családok megbecsüléséről szól, vagy arról, hogy a fejlődés záloga lehet az, ha nem pusztán a technológiák, hanem a kultúra egésze veszi át a fejlődés irányításának, tempója diktálásának szerepét. A Szentatya látása szerint a szegény népek nagy kísértése ezen az úton nem más, mint a materializmus csábítása, ha abban, hogy jobb sorsú népekhez zárkózzanak fel, nem látnak egyebet, mint az anyagi javak birtoklását. Nem arról van szó, hogy ez magában rossz volna, de nem elég. A szellemi értékek megőrzése vagy megszerzése nélküli modernizáció hamis ábránd, amivel szemben a körlevél első részét lezáró pápai tanács áll. A fejlődő országok népei helyesen választják ki, mérlegeljék az értékeket, vessék el, ami hamis, ami az ideális emberi létformát lealacsonyítja. Fogadják viszont el azt felemelő, annak szempontjából hasznos mintának, és igyekezzenek azokat a maguk legértékesebb sajátosságaival együtt a maguk sajátos szellemében továbbfejleszteni, amelyek rendelkezésükre állnak. Ezt a gondolatot folytatva a körlevél középső részében a Szentatya az általa leírt bajok orvoslására a teljes értelemben vett humanizmust ajánlotta, aminek a tartalmát úgy jelölte meg, hogy az nem más, mint a teljes ember minden oldalú fejlődéséért való tevékenység. Ám nem feledkezhetünk meg arról, hogy humanizmusról sokan és sokféleképpen beszélnek, de igen eltérő dolgokat értenek e fogalom alatt, és ez a szellemi sokféleség különösen is jellemző volt az 1960-as évek világméretű ideológiai diskurzusaiban, amelyektől 6. Pál világosan elkívánta határolni az egyház tanítását. Ennek megfelelően szögezte le, hogy az ember minden bizonnyal meg tudja szervezni a földi életet Isten nélkül is, de Isten nélkül végső soron csak is az ember ellenében tudja megszervezni. Ezért a minden önmagán túlmutató szemponttal elszakított abszolút humanizmus, embertelen humanizmus. Az ilyen törekvés tehát nem pusztán a keresztény meggyőződéssel ellentétes, hanem szellemileg önellentmondásos, abszurd is. Ez a gondolatmenet nem véletlenül folytatódott annak kimondásával, hogy kizárólag az a humanizmus valóságos humanizmus, amely a végtelen Istenre irányul, felismerve azt a közös rendeltetést, amelyre hivatottak vagyunk, s amely az emberi élet valóságos eszméjét adja meg. Az ember egyáltalán nem a legfőbb mértéke saját magának, hanem csak akkor válik azzá, aminek lennie kell, ha túllép önmagán. A szöveg mai olvasója számára talán már nem teljesen világos, hogy az enciklikait nem pusztán a keresztény hit alapjaiból fakadó általános elveket kívánt leszögezni, hanem konkrét véleményekkel vitázott. Így a tőkés nyugati világnak azzal a karitatív humanizmusával, amely álszent filantrópiával, hangzatos segélyprogramokkal kívánta megoldani a teljes ember és minden ember szolgálatának ügyét. ám a megfogalmazás íve legalább ennyire irányult a korabeli marxizmusnak, főleg nyugaton népszerű azon értelmezése ellen is, amely önmagát a gyakorlati osztályharc, az elméleti humanizmus és egy Isten nélkül megvalósuló üdvösség dimenziójába igyekezett helyezni, de jutott a bírálatokból azoknak a nihilista humanizmusoknak is, amelyek divatja az egzisztencializmustól a hippi ideológiákig éppen a 60-as években élte a maga fénykorát. Hatodik Pál ilyen körülmények között arra mutatott rá, hogy az olyannyira áhított fejlődés el vagy lemaradása, eltorzulása mögött megbúvó két fő ok, egyrészt a fejlődés folyamatának elszakítása Istentől és szembefordítása Istennel, másrészt pedig, de ebből szervesen következően, az egyéni személyes fejlődésnek és boldogulásnak az elszakítása és szembeállítása a közösség, a társadalom, a nemzet, az emberiség fejlődésének ügyével. Ezt igazolja az is, hogy a Szent Atya szerint embernek az emberrel, nemzetnek a nemzettel úgy kell találkoznia, mint testvérnek a testvérrel, Isten gyermekeiként. Ebben a kölcsönös jó akaratban és barátságban, ebben a szent egységben kell együttesen hozzálátnunk a munkához, ami nem más, mint az emberiség jövőbeni közös jólétének megteremtése. A pápa ezt a gondolatmenetet nem vitte tovább a körlevélben, de óhatatlanul az juthat az eszünkbe, hogy a világról adott diagnózisa és kibontakozást ígérő buzdítása mögött a modern embernek, a modern világnak a szeretes, kettős, krisztusi parancsában szembeni vétkessége feletti aggodalma állt, hiszen a bajok fő oka az Istentől való elfordulás és a másik emberrel való szembefordulás. A fejlődés és haladás válaszútjához érkező emberiségnek választania kell, hogy a halál kultúráját, II. János Pál későbbi megfogalmazásával a bűn struktúráinak világát szolgálja, vagy a szeretet útján próbál tovább indulni, a szeretet civilizációját építve. A méltó, méltányos és kiegyenlítő fejlődés lehetőségéhez visszakanyarodva, hatodik válasz szolidaritásban az emberiség egymást kölcsönös támogatásával megvalósuló fejlődésben látta a világ bajai orvoslásának legközvetlenebb eszközét. Ám ezt az eszközt csak konkrét lépések megtétele révén lehet működésbe hozni, amelyek közül a népek közötti testvériség megvalósulását ítélte a körlevél a legfontosabbnak. A pápa értelmezésében ennek a testvériségnek az egyenlőtlen és persze önzetlen segélynyújtás kötelezettségét a fejlődő országoknak a fejlett nemzetek általi támogatását kell jelentenie, amelyet a nemzetek közötti kapcsolatok kölcsönös jogszerűségének elvével és a másik javára történő megértő és szeretetteljes önkorlátozás gyakorlatával kell kiegészíteni. Különös jelentőséget ad ennek a testvéri szolidaritásnak, hogy a dokumentum megszövegezése idején a 1960-as években, de lényegében azóta is a világ jelentős részét, népeket, régiókat, egész kontinenseket sújt az éhezés, a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék és ivóvíz, a megfelelő egészségügyi ellátás hiánya, a betegség és a nyomor. Hatodik Pál erről indiai élményeire, az ottani nyomornegyedekben szerzett benyomásaira utalva személyes tapasztalatként beszélt, elismerő szavakkal szólva azokról a nemzetközi segélyakciókról, amelyek jó szándékú, ám pusztán tüneti kezelésére képesek az élelmezési helyzet romlásának a harmadik világban. A helyzet azonban sokkal rosszabb, mint amit alkalmi segélyezéssel csillapítani lehetne. Nem pusztán az éhezés megszüntetéséről, nem pusztán a szegénység enyhítéséről van szó. A nyomor elleni küzdelem bármennyire elemi szükség nem elegendő. Nem. Amiről szó van, az egy olyan emberi együttélés megteremtése, amelyben fai, vallási, nemzeti megkülönböztetés nélkül mindenki valóságos emberi életet élhet, mentesen a szolgaságtól, aminek emberek vagy kellően meg nem fékezett természeti erők az okozói. Amiről szó van, olyan együttélés, amelyben a szabadság nem üres szó, amelyben a szegény Lázár egy asztalhoz ülhet a gazdag emberrel. Ez a helyzet egyébként, de társadalmi nemzeti méretekben is nagyvonalú áldozatvállalást kíván a gazdagabbaktól, akiket az embertársaik iránti szolidaritás kötelez, hiszen egyetlen nemzet sem veheti magának a bátorságot, hogy a maga kizárólagos hasznára rakja félre kincseit. Különösen is vonatkozik ez a gazdag országokban megtermelt feleslegre, amelyet a szegény térségekben kell felhasználni, nem pedig pazarlóan eltékozolni, pusztán üzleti megfontolásból visszatartani, vagy nem egyszer egyenesen megsemmisíteni. Kedves hallgatóim, ma eddig jutottunk a Populórum progresszió gondolatmenetének áttekintésében, de legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.